vagy tökéletes nekem.
Nyolc óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Három szakaszban összesen 3,42 milliárd forint hazai és Európai Uniós forrás jut a fogyatékossággal élők munkatapasztalat szerzésének támogatására, közölte a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára Érden. Kósa Ádám elmondta, hogy a pályázat célja a 16 és 29 év közötti pályakezdő, fogyatékossággal élő fiatalok foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiacra történő felkészítése, számukra munkagyakorlat, munkaszocializáció, munkatapasztalatszerzés biztosítása akkreditált foglalkoztatóknál. Hozzátette, a legfontosabb, hogy ezek a fiatalok megszerezzék az első munkatapasztalatukat, fejleszték a munkavilágához szükséges kompetenciákat, és reális esélyt kapjanak a nyílt munkaerőpiacon. A most bemutatott felhívás kifejezetten a fiatalokra fókuszál, mert évente átlagosan mintegy 6000 fogyatékossággal élő vagy eseni fiatal fejezi be tanulmányait. Hozzátette, a tapasztalatok szerint jelentős részüknek épp a munkatapasztalat hiánya miatt nehéz az elhelyezkedés, az álláskeresés akár évekig is eltarthat, ezen szeretne változtatni a kormány ezzel a pályázati programmal. Nagyon fontos, hogy a felhívás az akkreditált foglalkoztatókat támogatja, 30 és 171 millió forint között igényelhető támogatással, tette hozzá Kósa Ádám. Két új családterápiás programot indít a Semmelweis Egyetem, jelentette be Szabó Attila, az egyetem rektor helyettese. Elmondta, a hiánypótló családterápiás ellátás célja, hogy hosszú távon együtt maradjanak a családok, az orvosokkal együttműködőbbek legyenek a beteg gyerekek és szüleik, ezáltal hatékonyabbá váljon a gyógyulás folyamata. Mint mondta, a család központi szerepet játszik a betegek felépülésében, a Semmelweisben ezért fontosnak tartják, hogy a családközpontú szemlélet a mindennapi betegellátás szerves része legyen. Az egyetem két egységen nyert támogatást, amelynek köszönhetően az ott kezelt beteg fiatalkorúak és családjaik részére az eddigieknél szélesebb körű ellátást tudnak nyújtani. Szabó Attila felidézte, hogy a gyermekklinikán csaknem 20 évvel ezelőtt indítottak először családterápiás ellátást a gyermek- és ifjúság pszichiátria területén, ami rendkívül sikeresnek bizonyult és európai szintet meghaladó gyógyulási eredményeket hozott. Ezt a kezdeményezést helyezik most szélesebb alapokra, hogy a betegellátásban minél jobban ki tudják használni azt az erőforrást, amit a család tud nyújtani. Az Európai Bizottság új intézkedéseket fogadott el hétfőn a fenntartható termékek ökotervezéséről szóló rendelet keretében az eladatlan ruházati cikkek, ruházati kiegészítők és lábbelik megsemmisítésének megakadályozására. Közölték, Európában minden évben az el nem adott textíliák mintegy 4-9%-a semmisül meg, ami körülbelül 5,6 millió tonna széndioxid kibocsátást generál. Emlékeztettek, a fenntartható termékek ökotervezéséről szóló rendelet előírja a vállalatok számára, hogy információkat hozzanak nyilvánosságra az eladatlan fogyasztási cikkekről, amelyeket hulladékként dobnak ki. A rendelet keretében hozott jogszabály bevezeti az eladatlan ruházati cikkek, ruházati kiegészítők és lábbelik megsemmisítésének tilalmát, arra ösztönözve a vállalatokat, hogy a készletek kidobása helyett hatékonyabban kezeljék készleteiket, biztosítsák a visszaküldés lehetőségét, és vizsgálják meg, van-e lehetőség a viszonteladásra, az újragyártásra, az adományozásra, vagy az újrafelhasználásra. Az eladatlan ruházati cikkek, ruházati kiegészítők és lábbelik megsemmisítéséről szóló tilalom július 19-től vonatkozik a nagyvállalatokra, a megfelelésre való átállásra egy év áll rendelkezésükre. A közepes vállalatokra várhatóan 2030-tól vonatkozik majd a szabályozás. A hagyományos kisfarsangi programokkal, a kisbusók és gyermekmaskarások felvonulásával és farsangolásával veszi kezdetét a több mint 100 programot kínáló mohácsi busójárás csütörtökön. A február 12-e és 17-e között megrendezett téltemető tavaszköszöntő népszokáson idén több mint 2700 maskarás és 76 busó csoport vesz részt. A csaknem egyhetes programsorozaton kiállítások, néptáncbemutatók, koncertek, táncházak, farsangi játékok várják az érdeklődőket. A népszokás leglátványosabb programjait a tradíciónak megfelelően farsangvasárnap tartják. A busók délután kelnek át csónakkal a Duna keleti partjáról a nyugatira, vonulnak fel a belvárosban, teszik vízre a farsangi koporsót, avatnak új busókat és gyújtanak hatalmas mágiát a város főterén. A busójárást első magyarországi elemként vette fel az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára az UNESCO 2009-ben.
Az időjárásról.
Ma többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, a szelesebb részeken lehet szakadozottabb a felhőzet. A nap első felében még előfordulhat kisebb vegyes csapadék, majd átmenetileg csökken a csapadékhajlam. Késő estétől azonban ismét egyre több helyen valószínű eső, akár ónos eső. A szél néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 2 és 8 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Ábrahám és Péter. Péter az erős szél láttára azonban merülni kezdett. Máté evangélium a 14. fejezet 30-as vers. Amikor Péter Jézus parancsára kilépett a csónakból, olyasmit tett, amit addig soha vízen járt. Mindaddig sikerült is neki, amíg hitt, de amint a szívébe markolt a félelem, süllyedni kezdett. A Biblia így írja le. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Máté evangélium a 14. fejezet 30-as verstől a 31-es versig. Péter ott hibázott, hogy a viharra nézett. Amikor a körülötte tomboló körülményekre összpontosította hozzá közelálló megváltó helyett, hite megingott, és kételkedni kezdett. Ábrahám ugyan másféle, de szintén nehéz helyzetben volt, csak nem 100 évesen kellett gyermeket nemzenie. A Biblia mégis azt mondja róla, hogy Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. Rómaiakhoz írt levél 4. fejezet 20-as vers. Ábrahám tisztában volt a helyzetével, de Péterrel ellentétben nem arra összpontosított. Kitartó, céltudatos hite vitte előre, és ez hozta meg számára a győzelmet. Péter hibájából és Ábrahám példájából egyaránt tanulhatsz. Attól még, hogy tudatában vagy a körülményeidnek, nem kell azokra fókuszálnod. Elhatározhatod, hogy inkább Jézusra figyelsz, hittel, bízva abban, hogy megadja majd neked a csodát, amelyre szükséged van. Ez tehát a mai ige üzenete. Szegezd a tekinteted Jézusra, koncentrálj arra, amit igéjében megígért neked, járj kitartóan hitben, és akkor eljutsz oda, ahol lenned kell.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a most bekapcsolódott hallgatókat is, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Február 10-én kedden a Kontinentális reggeli című műsort hallják a következő órában ezekkel a témákkal. Felzárkózás vagy illúzió címmel tartott előadást a Miskolci Matthias Corvinus Kollégium. Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője előadásában azt vizsgálta, hogy mit mondanak valójában a számok a magyar életszínvonal alakulásáról, és miért ütközik ez gyakran a hétköznapi érzékeléssel.
Hogyha azt nézzük, hogy hogyan élünk, akkor a legfontosabb kérdés az mindig az, véleményem szerint, hogy van-e munkánk, vagy nincs. Ezt akinek mindig volt munkahelye, valószínűleg ő ezt kevésbé látja, hogy ez mennyire lényeges, mennyire fontos kérdés, de hogyha azért beszélgettünk olyan emberekkel, akiknek ez a luxus nem adatott meg, tehát nem volt nekik mindig egyszerű a munkaerőpiacon elhelyezkedni, akkor azért mindenkinek tisztában lesz az a kérdés, hogy a napnak a végén a legesleges, legfontosabb kérdés az, hogy van-e munkahelyünk, van-e rendszeres havi bevételünk, ami hát így vagy úgy, de azért mégiscsak fedezi az alapvető kiadásainkat, vagy nincs ilyen bevételünk. És ilyen szempontból az, hogy 2010 óta plusz 1 millió munkahely van Magyarországon, tehát 1 millió emberrel több dolgozik Magyarországon, mint 2010-ben dolgozott, és ilyenkor sokszor mondjuk a 2010-et, de igazából 2010 előtt a rendszerváltástól, tehát 1990-től 2010-ig, ebben a 20 évben egyetlen egyszer nem dolgozott több ember Magyarországon, mint 4 millió, most pedig közel 5 millió ember dolgozik. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak 2010-hez képest, hanem igazából bármelyik évhez képest 2010 előtt, ma sokkal könnyebben tud valaki elhelyezkedni, sokkal könnyebben lesz munkája, és hát sokkal nagyobb esélye lesz akkor jó munkája, vagy olyan munkája, ami neki majd megfelelő.
Vendégünk lesz Zamborszky Eszter, miskolci mesemondó.
Van egy mesefa iskola névre hallgató képzésünk, amit Pintér Zsolt kollégámmal hoztunk létre, és ott konkrétan mesemondást oktatunk felnőtteknek, és ott is az a metodika, amit mi magunk is használunk a mesegyűjtés és tanulás és előadás során, hogy néprajzilag hiteles gyűjtésekből vesszük a meséket, és igyekszünk minél több változatot felkutatni, és egy mesemondó nem szóról szóra tanul meg egy történetet egy könyvből, de nyilván, mivel manapság már az a fajta szóbeliség elveszett, ami régen volt, mi magunk is sokszor könyvekből tanuljuk a meséket, és a könyvekből kiszabadítjuk őket, és visszaengedjük a szájhagyományba. Pontosan azért, mert több változatot kutatunk fel, ezért nagyon sokszor egy újabb változat alakul, talán egy saját változat is adott esetben, és mivel élőszóban történik, soha nem ismételjük meg, talán a történetváz ugyanaz, de hogy kétszer ugyanúgy nem mondunk el egy történetet.
Várom önöket, töltsék velünk a reggelt!
Ma nem aludtam, leszakadt az ég, nem állt meg a film, beszakadt a kép. Oda voltam, bírni sincs kiért, ez is elmúlt, a nap ideért. Most még fájsz. Nagy a ruha, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipő, eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó.
az én aláíradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó.
A levegő mély, a nap karcoló, nincs változás, idő van eladó. Bár csak tudhatnám, biztos van ki vár. Vele jó lesz, biztos igazán. Várni fáj. Nagy a ruhám, beveszem az őszt, tele van a szív, elő a cipőt. Eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó. Elered az ég, öl a híradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó, legyen az egész valamire jó.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Felzárkózás vagy illúzió címmel tartott előadást a Miskolci Matthias Corvinus Kollégium. Milyen ma Magyarországon az életszínvonal, milyenek a bérek, milyenek a lakásárak és szolgáltatások árai az unió más országaihoz képest. Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője előadásában azt vizsgálta, hogy mit mondanak valójában a számok a magyar életszínvonal alakulásáról, és miért ütközik ez gyakran a hétköznapi érzékeléssel. Bérek, vásárlóerő, minimálbér és nemzetközi összehasonlítások segítségével bontotta le a bezzeg Ausztria és a nálunk minden rossz típusú, leegyszerűsített narratívákat. Az előadót a helyszínen Sütő Dávid felé kérdezte.
Árnyaljuk első körbe, hogy mivel készült a miskolci előadásra.
Az alapvető kérdésem az az, hogy Magyarország az elmúlt években felzárkózott a fejlett nyugathoz, vagy leszakadt. Ugye szerintem ez mindannyiunkat érdekel. Általában a saját anyagi helyzetünk változásait azt jobban tudjuk követni, de még ott se biztos, hogy egyértelműen látjuk azt, hogy mondjuk a mi anyagi helyzetünk az országon belül, vagy akár egy szűkebb régión belül jobban vagy kevésbé jobban alakul. Viszont az még érdekesebb kérdés szerintem, hogy ha össze akarjuk ezt vetni akár a régiós országokkal, akár fejlett nyugati országokkal, akkor milyen tendenciákat láthatunk, és ezt igyekszem eurostatos adatokkal, OECD adatokkal, grafikonokkal, táblázatokkal megvilágítani.
Matematikus is, ha jól tudom. Mi alapján hogyan készültek ezek az adatok, miket hasonlít össze?
Alapvetően mindig a számokba hiszek. Matematikusként nyilván ezt megtanultam, megtanították nekem. Bár érdekes, hogy ahogy az ember idősödik, úgy látja azt, hogy miért és mennyire fontosak a narratívák, a történetek, a mesék, tehát az egészet valahogy helyezzük azért egy átlagember számára is, meg hát néha saját magunk számára is egy kicsit érthetőbb formába, és ilyen szempontból én is sokat próbálkozom avval, hogy ne csak a számokat lássam, ne csak azokat láttassam, hanem ezeket lefordítsam arra is, hogy mit jelent ez a mindennapi élet szempontjából, de a kiinduló pont azok mindig a számok. Az Eurostat számai, amik nagyon jól segítenek megérteni azt, hogy a magyar helyzet az részben tendenciájában hogyan változott az elmúlt években, részben pedig az európai viszonylatban, akár régiós, akár európai uniós viszonylatban mit jelentenek ezek a folyamatok. És a napnak a végén mindig ezek azok, amik megmutatják azt, hogy egy országnak a trendjei, tendenciái azok jók, rosszak vagy átlagosak.
hogyan alakult Magyarország, az életszínvonal, a gazdasági helyzete így az elmúlt időszakban, amit majd át fog tekinteni.
Hogyha azt nézzük, hogy hogyan élünk, akkor a legfontosabb kérdés az mindig az, véleményem szerint, hogy van-e munkánk, vagy nincs. Ezt akinek mindig volt munkahelye, valószínűleg ő ezt kevésbé látja, hogy ez mennyire lényeges, mennyire fontos kérdés, de hogyha azért beszélgettünk olyan emberekkel, akiknek ez a luxus nem adatott meg, tehát nem volt nekik mindig egyszerű a munkaerőpiacon elhelyezkedni, akkor azért mindenkinek tisztában lesz az a kérdés, hogy a napnak a végén a legesleges, legfontosabb kérdés az, hogy van-e munkahelyünk, van-e rendszeres havi bevételünk, ami hát így vagy úgy, de azért mégiscsak fedezi az alapvető kiadásainkat, vagy nincs ilyen bevételünk. És ilyen szempontból az, hogy 2010 óta plusz 1 millió munkahely van Magyarországon, tehát 1 millió emberrel több dolgozik Magyarországon, mint 2010-ben dolgozott, és ilyenkor sokszor mondjuk a 2010-et, de igazából 2010 előtt a rendszerváltástól, tehát 1990-től 2010-ig, ebben a 20 évben egyetlen egyszer nem dolgozott több ember Magyarországon, mint 4 millió, most pedig közel 5 millió ember dolgozik. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak 2010-hez képest, hanem igazából bármelyik évhez képest 2010 előtt, ma sokkal könnyebben tud valaki elhelyezkedni, sokkal könnyebben lesz munkája, és hát sokkal nagyobb esélye lesz akkor jó munkája, vagy olyan munkája, ami neki majd megfelelő. És a következő kérdés, ha van már munkánk, az a béralakulás. Magyarországon ezért a bérek nagyon szépen emelkedtek, hogyha az elmúlt egy évet nézzük, elmúlt négy évet nézzük, mind a kettőben azt látjuk, hogy a magyar bérnövekedés az Európai Unión belül első, vagy néha második, hogyha olyan időszakot veszünk, akkor néha egyébként a horvát bérnövekedés az lehagyja a magyar, de a magyar bérnövekedés az nagyon-nagyon magas volt. Ráadásul, hogyha mondjuk körülnézzünk a régióban, még egy érdekességet látunk, ha csak az elmúlt egy évet nézzük, az elmúlt egy évben a magyar nettó bérek több mint 10%-kal nőttek, miközben az infláció az 3,3% volt a legfrissebb adatok alapján, tehát több mint 6%-kal emelkedett a fizetésünk vásárlóértéke a boltokban. Hogyha ezt összevetjük Szlovákiával vagy Romániával, Szlovákiában a bérnövekedés 1% volt, tehát a tizede a miénknek, és az infláció magasabb, mint a magyar 3,8%, tehát a Szlovákiában a bérek vásárlóértéke csökkent 2,5%-ot, Romániában még rosszabb a helyzet, egy 10% körüli infláció van, és egy 6% körüli bérnövekedés, azaz nagyjából 4%-ot vesztett a fizetéseknek a vásárlóértéke egy év alatt, és még azt hozzátenném, hogy azért, hogyha mondjuk a szlovák bérekkel össze akarjuk vetni a magyarokat, nem csak az a fontos, hogy nálunk 10%-kal nőttek a fizetések, az is fontos, hogy a magyar forint az elmúlt egy évben 10%-ot erősödött az euróval szemben. Tehát ha valaki mondjuk külföldön vásárol, akkor már az ő 10%-os itthoni bérnövekedése, az egy 20%-os vásárlóerő növekedést jelent, ha mondjuk elmegy Bécsbe, vagy akár Szlovákiába vásárolni.
Ha már így Bécs szóba került, így a előadás leírásába, témájába, pont volt is egy ilyen mondat, amire én rá is szeretnék kérdezni, hiszen ugye azért itt említettük a narratívákat, hogy miért is rossz narratíva, vagy miért rossz beidegződés, ha fogalmazhatunk így, ugye a bezzeg Ausztria, vagy bezzeg Németország hozzáállás, hiszen azért nagyon sokszor el szokott hangzani.
Igen, ez egy remek kérdés. Egyébként ugye én emlékszem, 18 éves voltam, amikor a rendszerváltás volt. És azért sokunknak az volt a fejében, hogy holnaptól kezdve mi úgy fogunk már élni, mint az osztrákok. Tehát, hogy egész eddig valami rossz volt, valamit rosszul csináltak, de azt az egy rossz dolgot most kijavítottuk, most egy új rendszer lesz, piacgazdaság lesz, és mindenki úgy fog élni, mint az emberek Ausztriában. Hát nem éltünk úgy, ugye aki akkor még nem élt, vagy nem figyelte az eseményeket, annak elmondom, hogy sajnos ez akkor se következett be egyik napról a másikra. Ugye a következő ilyen pillanat az 2004 volt. Ugye 2004-ben, mikor az Európai Unióhoz csatlakozott Magyarország, akkor volt a következő hulláma az optimizmusnak, hogy na de holnaptól már tényleg, ugye eddig azért oké, piacgazdaság volt, tudni nem voltunk ennek a szuper Európai Uniós közösségnek a része, de most már holnaptól kezdve az leszünk, Bécsbe fogunk cukrászdát nyitni, ugye ez volt, amit a plakátokon láthattunk mindenhol, és holnaptól kezdve tényleg minden nagyon jó lesz. És hát ugye akkor se jött el a Kánaán egyik napról a másikra, sőt, egyébként, ha megnézzük, hogy most hogy élnek az osztrákok, és hogy élnek a magyarok, vagy hogy élnek akármik a dánok, a németek, a hollandok szemben a magyarokkal, akkor nyilván jobban élnek ők. Tehát ez egyértelmű. Viszont azért ugye ennek én szerettem volna utána menni közgazdászként, és megnéztem rengeteg adatos statisztikát, nem csak 90 óta, és nem csak a 20. században, hanem még korábban is. És igazából amióta írott gazdasági statisztikáink vannak, a magyar gazdaság mindig nagyon le volt maradva a Hollandiához képest, a Németországhoz képest, Ausztriához képest. A legkisebb különbség, bármelyik országot veszük alapul, a legkisebb különbség az most van. Ez nagyon érdekes, hogy az elmúlt években nagyon sokat közelítettünk, akár hogyha Ausztriát nézzük, akár hogyha Németországot, Dániát, Hollandiát nézzük. Egyébként ehhez két, egy sztorit mesélnék, meg egy konkrét számértéket is mondanék. A sztori az az, hogy még pár évvel ezelőtt, amikor Keir Starmer, aki most a Nagy-Britannia miniszterelnöke, ő még csak egy ellenzéki pártnak volt a vezetője, akkor úgy kritizálta ő a brit kormányt, hogy ha továbbra is ennyire rossz lesz a gazdasági dinamika, akkor néhány éven belül még a magyar gazdaság is le fogja hagyni őket egyfőre első GDP alapon. És egyébként valóban a magyar gazdaság dinamikája sokkal jobb volt, és egyébként az angol gazdasághoz ennyire közel nem voltunk soha. 100 évvel ezelőtt, 200 évvel ezelőtt Anglia volt a messze a legerősebb gazdaság itt Európában, most pedig egyébként Európán belül se olyan jó pozíciók, nyilván ők is sok mindent elrontottak, de a magyar gazdaság dinamika az meg kifejezetten jó volt. A másik érdekes szám az pedig az, hogy ami tényleg már adott, nem csak narratíva, az az, hogy Dániában a dán GDP, egyfőre első GDP, és a bérek is egyébként nagyjából duplája voltak a magyarnak 2010-ben. Most pedig mindössze 28%-kal magasabbak a 2024-es legfrissebb Eurostatos adatok alapján, 2026-ban még kisebb lesz a különbség egyébként várakozásaim szerint. Tehát a dán gazdasághoz, ami azért az egyik legerősebb, legnagyobb jó mondott biztosító gazdaság egész Európában, nagyon-nagyon sokat közelítettünk az elmúlt években, és egyébként a leginkább, a leggyorsabban, a legnagyobb ütemben az elmúlt 4 évben tudtunk lefaradni a különbségből. Szerintem minden magyar ember érezte az elmúlt 4 évben, ugye részben ugye a Covid utóhatásai azért itt voltak, részben a nagyon magas infláció, a háborúnak a negatív gazdasági hatásai, rossz gazdasági dinamika, de azért azt nem tudjuk, vagy általában nem vesz észre az, aki nem nézi a külföldi számokat, hogy ezek a negatív hatások minden európai országban megvoltak, sőt, a legtöbb európai országban sokkal keményebben, nehezebben élték meg ezeket az éveket, aki olvassa a nemzetközi sajtót, olvashatja, hogy Németországban, de még Romániában is konkrétan gyárbezárások vannak, emberek veszítik el az állásukat, Magyarországon a munkahelyek azok sokkal-sokkal biztosabbak, és a bérdinamikánk is sokkal jobb. Tehát a magyar dinamika az nagyon jó volt. Ő magában nem volt annyira kiemelkedő talán, mint pár másik 4 éves időszakban, de relatív értelemben az elmúlt 4 év az az egyik legjobb szakasza volt a magyar gazdaság történetnek.
Mi ez a dinamika, vagy mi volt úgymond a titka? Mi az, amit jól csináltunk akár a szomszédos országokhoz, vagy mondjuk például egy Dániához képest, bár említettük, hogy ott még jobbak az adatok.
A legfontosabb titka a magyar gazdaság sikereinek az a munkaerőpiac erős foglalkoztatás volt. Hiszen azt láthattuk, hogy ahol elkezdődött ez az elbocsátási hullám, emberek vesztették el az állásukat, ez nem csak azokra van hatásra, akik konkrétan holnaptól kezdve munkanélküliek lesznek, vagy állást kell keresniük, hanem mindenkire hatással van. Szerintem sokan emlékeznek rá, hogy 2010 előtt, amikor ugye beszéltünk erről, a foglalkoztatás sokkal alacsonyabb volt, mint most, akkor egy munkavállaló az mindig ki volt szolgáltatva a munkaadónak. A munkavállalók versenyeztek a munkahelyért, és igazából ennek a vége az volt, hogy alacsony bérekkel kellett elhelyezkedni a munkavállalóknak, mert nem volt meg az alkupozíciójuk, hiszen ha ők nem mentek oda, valaki más felvettek helyettük. Most fordított a helyzet, most nagyon sok szakmában már egyébként a munkaadó versenyez a munkavállalóért, ami azt jelenti, hogy sokkal magasabb béreket tudnak adni a munkavállalóknak a munkaadó, kénytelenek adni, de adnak is. Szerencsére azért itt nem csak arról van szó, hogy a versenyhelyzet miatt ki vannak szolgáltatva a munkadók. Szerencsére tényleg nagyon komolyan fejlődik azért a magyar munkaerőállomány is, minőségében is, tehát tanulunk, fejlődünk, fejlesztjük magunkat, ez mind-mind jó hír, és látszik is az, hogy tényleg egyre komolyabb hozzáadott értéket teljesítenek a magyar munkavállalók is, ami szintén segíti ezt a folyamatot, de a legfontosabb az a belső piacnak az erősödése volt, a belső fogyasztás felfutása volt. Sajnos az export piacok most nem annyira segítettek, ugye Magyarországnak a legfontosabb exportpartnere Németország, de a többi fontos partnerünk is főleg Európában van. Az európai gazdaság most szenved, sajnos a háború és rossz szankciós reakciók miatt az európai gazdaság az, hogy úgy mondjam, nem teljesít a potenciáljának megfelelően, és ennek következtében sajnos az export nem tudott egy húzó ágazat lenni Magyarországon sem, sőt, inkább visszafogta a növekedést, az egy negatív faktor volt, de a belső fogyasztás az felpörgött, és mellé még azért hozzá kell tenni azt, hogy nagyon komoly külföldi működőtőke beruházások voltak Magyarországon. Itt szerintem mindenki, hát unalomig hallotta már ezeket, ugye BMW Debrecenben, BYD Szegeden, csak hogy a legnagyobbakat mondjam, de mert rengeteg kisebb beruházás vállalkozás is volt, és ez nem csak adnak jó, aki konkrétan ezeknél a cégeknél dolgozik majd, ezek a vállalkozások nagyon komoly beszállítói hálózatot is ellátnak megrendelésekkel, amik nagyon sok esetben ezek helyi vállalkozások, magyar tulajdonú vállalkozások, tehát a magyar KKV szektornak egy új megrendelője, vagy több új megrendelője érkezett, ami szintén húzta, segítette a gazdaság dinamikát.
Hogyan látja jövőben még, hogyan kell működni, miken érdemes változtatni, vagy miket érdemes erősíteni?
A leges-leges legfontosabb, ami nem a mi kezünkben van, de az az európai gazdaság magára találása lenne sajnos. Egy erős európai gazdaság nélkül a magyar gazdaság sem lesz olyan erős, amilyen erős egyébként lehetne. Én reménykedem abban, hogy itt van még esetleg lehetőség a mostani rossz helyzeten változtatni, de azért azt látni kell, hogy a legtöbb csillagzat az nem áll túl szerencsésen. De amiről tehetünk mi, vagy ami a mi kezünkben van, az részben az FDI politika, a külföldi működőtőkének a Magyarországra hozatala. Itt nem arra kell feltétlenül gondolni, hogy a magyar cégeket kell kiváltani külföldi cégekkel, hanem sokkal inkább arra kell gondolni, hogy egyre magasabb hozzáadott értékű cégek jöjjenek, és váltsák ki a korábban jött, de nem olyan magas hozzáadott értékű külföldi cégeket. Ez az a beruházási lépcső, vagy létre, amin fölfele haladva egyébként Magyarország, a magyar gazdaságban nagyon komoly potenciál van. Nyilván fejleszteni kell magunkat, fejleszteni kell a képzéseinket, ugye én az MCC-ben is dolgozom, tehát nyilván itt nekünk is van komoly feladatunk, amit örömmel végzünk, de igen, a tehetséggondozás, illetve mindenkinek a fejlesztése, saját maga fejlesztése, képzése az elsődleges fontosságú lesz, és emellett szerintem a következő időszakban, amire nagyon oda kell figyelnünk, és egy kulcstényező lesz, az az energia szuverenitás. Láttuk azt, hogy egy energiahiány, áramhiány Spanyolország Portugáliában milyen komoly károkat tud okozni, ezt mindenképpen kell kerülni, ez ugye a magánemberek életminősége szempontjából is fontos, de még fontosabb a gazdasági integráltság, a gazdasági teljesítmény szemszögéből, és azért itt, hogyha megnézzük azt, hogy milyen lépések voltak Magyarországon az elmúlt időszakban, tehát a nagyon komoly fejlesztése a napenergia kiépítettségnek. Ugye gyakorlatilag szerintem Európában, sőt, a világon is az elsők vagyunk, hogy mennyit nőtt a napenergia súlya a teljes energiamixben. Ha a Paks 2-re gondolunk, ami ma kezdték el a betonozását az építménynek, ami nagyon komolyan fogja segíteni, megint csak azt, hogy saját magunkat tudjuk ellátni energiával. A MOL-nak a felvásárlásában, hogy megvette a NIST, ugye a szerb olajcéget, és hát egyébként előtte is nagyon komoly felvásárlásokat végzett. Egyébként az MVM, a magyar energetikai cégnek is nagyon komoly külföldi beruházásai vannak, ez emellett más magyar cégeknek szintén az energetikai szektorban. Ez nagyon fontos lesz a jövőben, hiszen hogyha nincs elég energia, nincs elég villamos energia, akkor azért a modern iparágak, az elektromos autógyártás, az IT, a mesterséges intelligencia terén nagyon nehéz lesz Magyarországnak lépnie, pedig a jövőben ezek lesznek azok a területek, ahol szerintem ki lehet majd törni, akár régiós szinten, akár globális szinten nagyot lehet majd lépni előre.
Mondjuk egy Dánia szintű, gazdasági szintű országtól, vagy hasonló gazdasági kaliberű országoktól milyen mintákat, jó gyakorlatokat lehet átvenni, és mondjuk akár beépíteni a magyar gazdaság pozitív feltörekvése érdekébe?
Ez egy remek kérdés, azért előtte egy kicsit árnyalnám ezt, mert sokszor szoktuk azt gondolni, hogy igen, ők valamit nagyon tudnak. A dánok, a németek, az osztrákok ügyesebbek, jobbak, okosabbak, mint mi. Egyik sem igaz. Én egyetemen tanítok külföldi diákokat is, és vannak egyébként, voltak dán diákjaim, voltak német diákjaim, voltak osztrák diákjaim, amerikai diákjaim, minden országból jöttek diákok. A magyar diákok minden szempontból pariba voltak velük, sőt egyébként én azt mondanám, hogy talán még egy picit okosabbak, ügyesebbek, szolgalmasabbak is voltak, nem aktívabbak, ezt be kell ismerni, tehát nagyon sokszor a külföldi diákok azok akkor is beszélnek, mikor talán jobb lenne, hogyha csöndben maradnának, de nagyon okosak, nagyon jók, nagyon képzettek a magyar diákok. A magyar oktatási rendszerrel én személy szerint úgy, hogy 5 gyerekem jár a különböző szintjeire a magyar oktatási rendszernek, én nagyon meg vagyok elégedve, és a egyetemi oktatásban is azt látom, hogy akik bekerülnek hozzánk, nagyon magas szinten vannak mindenféle szempontból. Viszont visszatérve ide, és ugye ez az oka annak is, hogy amikor azt hittük, hogy 90-ben másnap majd jó lesz nekünk, vagy 2004-ben EU csatlakozás másnap jó lesz nekünk, az az, amit mindig elfelejtünk, hogy a piacgazdaság önmagában az valóban egy jó dolog, de ahhoz, hogy ott igazán jól tudjon teljesíteni akár egy ország, akár egy család vagy egy vállalkozás, ahhoz tőke kell. A dánoknak, a németeknek, az osztrákoknak, a nyugat-európaiaknak általában az a nagy szerencséjük, hogy nekik hosszú-hosszú-hosszú évtizedek, sőt igazából évszázadok alatt az a tőke mennyiség, ami kell egy vállalkozáshoz, azt szépen kitermelték, megtermelték, ott van nekik, jó módban élnek, és sokszor még egy középosztálybeli embernek is van annyi megtakarítása, mert nem vették el tőlük többször, nem bombázták őket annyiszor szét, nem voltak ugye egy szocialista, vagy kommunista, vagy bármilyen rendszernek a részei. Emiatt náluk ez a tőke, szellemi tőke is egyébként, meg a vállalkozás tudatosság is, de még inkább, vagy még fontosabban talán a tényleges pénztőke az rendelkezésre áll. Ezt valahogy elő kell nekünk teremteni, és igazából én tényleg azt mondom, tényleg az a tapasztalatom, beszélve külföldi vállalkozókkal és magyar vállalkozókkal, beszélni külföldi diákokkal és magyar diákokkal, beszélve külföldi oktatókkal, magyar oktatókkal, mindenhonnan azt az impulzust kapom, hogy Magyarországnál igazából a legnagyobb hiánycikk, ami kell ahhoz, hogy valóban ugye egy ligában játszunk azokkal az országokkal, vagy vállalatokkal, akikkel egy ligában szeretnénk játszani, a legfontosabb hiánycikk az a tőke, ezt kell nekünk összeszedni, másban igazából nincs olyan terület, ahol ők olyan szinten előttünk lennének, amit nekünk mindenképpen meg kell tanulni tőlük, aminélkül nem tudunk velük egy szinten lenni. Minden más szempontból szerintem egy szinten vagyunk, pariban vagyunk, a tőkét össze kell szedni, sajnos ez egy hosszú folyamat, ez nem tud egy év alatt, sajnos még 30 év alatt se megvalósulni.
Sebestyén Gézával, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Az átzuhanás, az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni. Vagy élettársi szennyest kotorázni. Átzuhanni az fáj. A változás szűk száján át csúszni az horzsolás, az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Vasárnap este ért véget az ország legnagyobb téli fesztiválja, a Miskolci Kocsonya Fesztivál. 5 színpadon 100 fellépővel zajlottak a kulturális programok, soha nem látott kínálat és érdeklődő jellemezte a fesztivált. A kísérő rendezvények között volt a Lilafüredi Palotaszállóban Zámborszky Eszter mesemondó előadása, aki ízes, étkes, békás mesékkel készült ez alkalommal. Vele beszélgettünk a következő percekben.
Nekem nagymamám rengeteget mesélt a konyhában, dagasztás közben. Eszterkém így csinált, úgy csinált, és közben mondott családi történeteket. Nagyapám rengeteg mesét mondott, így amikor kicsi gyerek voltam, akkor ott éltünk náluk egy darabig, és akkor mindig bebújtam nagyapa mellé az ágyba reggel, és ő mesélt nekem mindenféle meséket. Aztán ugye anyukám óvónőként nagyon sokat olvasott, és addig mese hallgató voltam. És most már azt is tudom, hogy abból lehet jó mesemondó, aki jó mesehallgató volt valamikor. Magába szívta ezeket a történeteket, aztán mesemondóvá akkor váltam, amikor először a saját gyerekeimnek, bár már magzati korban, tehát várandósként elkezdtem mesélni, és éreztem, hogy ez mennyire fontos, mennyire jó, és elkezdtem tanulni a mesemondásról, pedagógiáról, meseterápiáról, és aztán a hagyományos népi mesemondás az, ami az én utam lett igazán. Természetesen gyerekek körében, akár tanodában, akár óvodában a mesepedagógiának, illetve a pedagógiának, drámapedagógiának, táncpedagógiának az elemeit is ötvözöm, de akkor vagyok igazán elememben, amikor, és idézőjelbe teszem, csak mesélek. És természetesen most már eljutottam, nem természetesen, de eljutottam odáig, hogy most már képzéseket is tartunk, mert azt gondolom, hogy ezt a tudást fontos minőségben továbbadni.
A táncolást is aktívan gyakoroltad?
Ez így van. Táncos is voltam, legalább 20 évig tanítottam is, és ennek a lenyomatai ott vannak különben a mesetorna foglalkozásaimon, hiszen egy módszert fejlesztettem ki az elmúlt 10 pár évben, ahol a élőszavas mesemondás, hagyományos élőszavas mesemondás és a mozgásnak, a tánc előkészítő gimnasztikának az elemei házasodtak össze, így azt látom, hogy ez nagyon fontos a mai gyerekek életében, mert ugye látjuk jól mindenki, akár merre nézünk, akár milyen cikket olvasunk, vagy ha csak egymással beszélgetünk laikusként, akkor is látjuk, hogy az új generációnak mekkora nehézséget okoz a digitalizáció, az, hogy körbe vagyunk véve képekkel, folyamatosan mozgó, vibráló eszközökkel, és ez akarva, akaratlanul bekerül már a kicsi gyerekeknek a kezébe is, amiről több kutatás bebizonyította már most, hogy milyen káros. Nem tudnak úgy figyelni, nem tudnak olyan hosszú ideig összpontosítani a gyerekek, sokkal kevésbé ügyes a kezük, a mozgásuk, mozgásfejlődésük elmarad a régebbi gyerekekhez képest, és ez köszönhető annak, hogy sokat ülnek képernyő előtt, keveset beszélgetnek egymással, a szüleikkel, és a mesetorna alkalmat teremt arra, hogy az élőszavas mesemondás, mint csodálatos módszer akár a pedagógus kezében is, és az azt követő mozgástevékenység ezeket a, hát mondhatom azt, hogy lemaradásokat, ezeket tudja építeni, vagy kiküszöbölni azokat az elmaradásokat, amelyek megtörténnek sajnos a digitalizált világ hatására a gyerekekkel.
azt a fajta képzeletet fejleszti, nincs előttem a kép, nem tudom, hogy milyen Csipke Rózsika, nem tudom, hogy milyen János Vitéz, hogy néz ki, nekem kell megalkotni, történetet figyelemmel kell kísérni, tehát kép nélkül, és hogy ehhez hozzákapcsolva a mozgás, szóval nem is lehet könnyű a gyerekeknek, de én biztos vagyok benne, hogy ők jól veszik a lapot.
Nagyon jól veszik, és játszunk. Tulajdonképpen ők nem veszik észre, hogy fejlődnek, és nem annyira komplex és összetett mozgások ezek, mint a komplex mozgásfejlesztés során, tehát hogy ez nem erről szól, és nem is egy testnevelés óra, hanem sokkal inkább, mivel óvodásoknak terveztem, sokkal inkább a hempergés, kúszás, mászás, négykézlábazás, egymással kapcsolódás, keresztező mozgásoknak, a saját testünknek a megismerésének a mozgásait, vagy olyan mozgásokat építek be, ami ezt segíti, de a mozgáson keresztül a mese megértése is megérkezik, és újra alkotjuk, de olyan értelemben újra alkotjuk, hogy újra éljük, újra játsszuk a mesét mozgáson keresztül, és ezt nagyon-nagyon szokták szeretni a gyerekek. Kapcsolunk hozzá mondókákat, dalocskákat, ritmizáljuk, nem dramatizálás, ami ugye már egy meglévő forma, hanem egy egészen új módszer, és azt látom, hogy nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és jártam eddig is óvodás csoportokhoz, de most egyre többen igénylik, és nagy szeretettel mutatom meg az óvónéniknek is, hogy a mindennapos munkájuk során is tudják használni.
Hát ez volt eddig az oktatás része a tevékenységednek. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy honnan szerzed a mesék alapanyagát. Hát amikor az ember leül a gyereke unokája mellé, megkérdezi, hogy könyvből meséljek, vagy magamtól, akkor a gyerek azt fogja mondani, hogy magadtól, és akkor én igen nagyon bajba vagyok. Honnan származik az alap a klasszikus meseirodalomból, mert azért te, ha valahova elmész, mert nem csak óvodásokhoz jársz, szilveszterkor például pajzán meséket mesélsz a közönségnek, tehát generációknak tudsz mesélni. Honnan az alapanyag?
Nagyon figyelek arra, és figyelünk arra, és hogy még egy kicsit az oktatáshoz visszacsatoljak, hogy ugye a mesetorna az az egyik ág, de van egy mesefa iskola névre hallgató képzésünk, amit Pintér Zsolt kollégámmal hoztunk létre, és ott konkrétan mesemondást oktatunk felnőtteknek, és ott is az a metodika, amit mi magunk is használunk a mese gyűjtés és tanulás és előadás során, hogy néprajzilag hiteles gyűjtésekből vesszük a meséket, és igyekszünk minél több változatot felkutatni, és egy mesemondó nem szóról szóra tanul meg egy történetet egy könyvből, de nyilván, mivel manapság már az a fajta szóbeliség elveszett, ami régen volt, mi magunk is sokszor könyvekből tanuljuk a meséket, és a könyvekből kiszabadítjuk őket, és visszaengedjük a szájhagyományba. Pontosan azért, mert több változatot kutatunk fel, ezért nagyon sokszor egy újabb változat alakul, talán egy saját változat is adott esetben, és mivel élőszóban történik, soha nem ismételjük meg, talán a történetváz ugyanaz, de hogy kétszer ugyanúgy nem mondunk el egy történetet, és a mesefa iskola képzésein sokszor óvónéniket is oktatunk. Nyilvánvalóan az ő számukra nem hosszú tündérmesék azok, amelyek a legkézzelfoghatóbbak és a legjobban használhatóak, hanem rövidebb gyerekeknek szóló történetek, de nekik is azt tanítjuk, hogy hogyan lehet könnyedén a mese szüzséjét, a történetvázát memorizálni, és utána élőszóban a saját szavainkkal, a mese rendjének megfelelően felöltöztetni azt a történetet úgy, hogy az színes és tényleg hallgatóságra szabott legyen.
Vannak-e gyerekmesék és felnőtt mesék? Szerinted?
Olyan értelemben, hogyha a mai korra vonatkoztatom, akkor igen. Van az, hogy inkább gyerekeknek most mondok egy történetet, inkább kisgyerekeknek mondok, nagyobb gyerekeknek mondok, vagy felnőtteknek. Nyilván a pikáns pajzán történeteket nem fogom óvodában mondani, ez egyértelmű, nem kérdés. Sokkal inkább egy felnőtt műfaj mesekocsmába való, ugye Miskolcon is már 6. éve havonta vannak mesekocsma alkalmak, amire én nagyon büszke vagyok egyébként, hogy havonta 30-40 ember felnőtt ember eljön mesét hallgatni. És igen, vannak olyan történetek, amik inkább óvodába valók, az állatmesék, a formulamesék, amelyek sokkal könnyebben megérthetők a gyerekek számára, és a nagyobb hosszú tündérmeséket pedig már nagyobb gyerekeknek szoktuk mondani, pontosan a hossza, az összetettsége miatt. De a hagyományban nem így volt. Tehát ott egyrészt felnőtt mesélt felnőttnek, nem volt gyerek műfaja mese. Ha gyerek ott volt, és meghallgatta, akkor hallotta, és aztán persze a dajkák mondtak ölbéli játékokat, kicsi mondókákat, verses meséket, rövidebb meséket a gyerekeknek, de alapvetően nem a gyerekeknek szóltak ezek a történetek, ezek a mesék. Aztán az idő során nyilván alakult és változott, de hogy ezt jó tudni így a néprajzból.
Arra kérlek, most Zámborszky Eszter mesemondóval beszélgetek, hogy nyissuk ki a naptáradat, milyen programok várnak rá, hiszen nagyon sűrű ez a naptár.
Hát valóban nagyon sűrű. Ja, a februárban több helyre is fogok menni, ugye a mesekocsma alkalom, ami Miskolcon van, az minden hónap 3. hétfője a Grizzlyben. Ez egy állandó programunk, ami kiemelt februárban, és nagyon készülök rá, az Ráckevén egy mesekonferencia, ahol a mese torna módszerét fogom bemutatni, és természetesen mesélek is, valamint a Hagyományok Házában lesz egy konferencia, ami a mese 25 nevét viseli, és ott egy műhely foglalkozás keretén belül beszélgetünk pontosan a mesekocsma alkalmakról, hiszen az egy tényleg revival vagy újjáalkotott mesei alkalom, és ugye Miskolc dicsekedhet arról, hogy itt van a leghosszabb ideje, legsűrűbben rendszeresen futó ilyen alkalom, aztán majd meglátjuk, hogy az ország különböző részei milyen típusú ilyen programokat szerveznek mások. És Erdőkertesre megyünk, ahol szintén felnőtteknek szóló mese estet tartunk, de Erdőkertesen indul már majd a következő hónapban az a bizonyos mesefaiskola program, mesefaiskola mesemondó képzés, ahol még egyébként lehet jelentkezni, van még néhány szabad helyünk. Nagyon innovatív egyébként a képzés, mert a hagyományokra épül, de modern eszközöket is használunk, és nagyon újra struktúrált a történet, és nagyon-nagyon hatékony. Tehát minden hallgatónk a 3 hónap végére élő szóban mesélt közönség előtt, úgyhogy ez szerintem nagyon nagy szó. Úgyhogy tulajdonképpen a február, ami rövid hónap, ezek a történések lesznek, és akkor a mesetorna foglalkozások zajlanak, Kincses Kultúrovoda pályázat, ami most már nyitott, azokat írjuk és várjuk a jelentkező óvodáknak az érdeklődését, mert tudunk segíteni abban, hogy a mesemondás minél több óvodában legyen jelen, minél több pedagógus kapjon megfelelő segítséget hozzá, hogy ő maga is képződjön ilyen tekintetben. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon színes a skála, és valójában én nagyon nagy erőkkel dolgozom azon, hogy Miskolc mesésváros legyen, hogy minél több mesés programot kicsiknek, nagyoknak, gyerekeknek, felnőtteknek tudjak Miskolcra hozni. Majdnem elfelejtettem, hogy még megyünk Erdélybe is a farsangi időszakban. Ott egy kisebb turné lesz a Szépen Szóló társulattal, akinek ugye én vagyok a mesemondói, és mellettem két zenész, Barnoszki Beáta és Fáji Ádám kísér muzsikával, zenével, dallal, úgyhogy valóban nagyon színes és gazdag a paletta. Azon túl, hogy én nagyon szeretek utazni és járni az országot, Kárpát-medencét, nagyon nagy szívem vágya, hogy Miskolc minőségi sok-sok mesés programot kapjon. Mi az Ágasfa alapítvánnyal ezen dolgozunk, és azt gondolom, hogy jó úton járunk.
Zamborszki Eszter mesemondót hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió február 10-i keddi kontinentális reggeli című műsora. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket, Katona Béla református lelkipásztor napi ige és gondolata zárja az órát. Viszont hallásra, szép napot kívánok mindannyiuknak!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Jób könyve 31. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. Gyakran halljuk a cinikus, látszólag ártatlan mondást házas emberektől. Hűséget fogadtam, nem vakságot. Sokan elnéző mosollyal nyugtázzák ezt, mintha természetes lenne, hogy bár a testünk otthon van, a szemünk és általa a gondolataink szabadon kalandozhatnak a kínálaton. A házasság hetében azonban ki kell mondanunk, ez a nézet tarthatatlan, sőt mérgező. Miért? Mert a hűség a szívnél és a szemnél kezdődik. Aki azt mondja, nem vagyok vak, az valójában jogot formál arra, hogy hasonlítgasson. A pásztázó tekintet folyamatosan méricskél. Az ott csinosabb, az ott izgalmasabb, az ott fiatalabb. Ez a fajta látás nem ártatlan esztétikai élmény, hanem a vágyak kapuja. Aki nyitva hagyja a szemét a kísértésre, az réseket üt a házasság a pajzsán. A nem vagyok vak mentalitás fenntartja a piaci szemléletet, mintha még mindig keresésben lennénk, csak éppen pillanatnyilag nem vásárolunk. Ez bizonytalanságot szül a társunkban, és elégedetlenséget bennünk. Jób az ószövetségi hívő radikális választ ad erre. Szövetséget kötöttem a szememmel. Ez az igazi szabadság. Nem arról van szó, hogy fizikailag nem látjuk meg a szépet máshol, hanem arról döntést hozunk. Nem engedjük, hogy a látványból vágy, a vágyból pedig fantázia szülessen. Ez önként vállalt vakság a külvilág felé, hogy annál élesebb legyen a látásunk befelé, a társunkra. A hűség szabadsága, a fókuszálás szabadsága. Aki nem legelteti a szemét másokon, annak felszabadul az energiája arra, hogy a saját házastársában fedezze fel újra és újra a szépséget. Akit nem köt le a mi lenne, ha ábrándja, az szabadon építheti a mi van most valóságát. Ne elégedj meg a testi hűséggel. Védd a házasságodat, a tekinteteddel is. Ha úgy érzed, nem vagy vak, jusson eszedbe, éppen azért kaptál társat, hogy csak őt lásd igazán. A többi csak zaj. A hűség ott kezdődik, kire nézel vágyakozva, és ott teljesedik be, hogy kivel éled le az életed. Légy bátor szövetséget kötni a szemeddel, a szíved érdekében. A mai igemagyarázat Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az urat.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.